vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Tóth Béla köszönti a kedves hallgatókat, Váli Borz hangmérnök nevében is. Kedves hallgatóink, kihelyezett stúdiónkból jelentkezünk, ugyanis ma Gyímes Felsőlok önkormányzatának vendégei vagyunk. Én most nem mondok semmit az időjárásról, inkább elmondom azt, hogy itt is felkészültek a polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadással kapcsolatban mindenkit külön-külön belépéskor, és amikor elhagyják az irodát, kimenetelkor megfelelő módon fertőtlenítik, vigyáznak arra, hogyha esetleg behozna egy lappangó koronavírust, akkor kinyírjuk, és ugyanazt, mikor kimegy, mert ahogy értesültem, Harginta menyében még nem ütötte fel a fejét ez az igen-igen gyorsan terjedő vírust. Erről ennyit, és akkor elmondom önöknek, hogy házigazdánk Pap Imre Gyímes Felsőlók polgármestere, de megtisztelt jelenlétével Borbóly Csaba, Harginta megyei tanács elnöke, és Ambrus István, a Szent Erzsébet gimnázium történelem tanára, de azt is már hallottam, hogy több funkciója is van, és meg is fogom majd kérdezni akkor, amikor a mikrofont átnyújtom neki, hogy tudjuk, hogy kivel beszélgetünk. Elsőnek a mikrofont a polgármesternek adom át, és megkérem szépen, hogy arra a kérdésemre válaszoljon, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mióta polgármester?
Jó napot kívánok! Először is szeretném megköszönni a Marosvásárhelyi Rádiónak, hogy megtisztelt bennünket, és ismét ellátogatott Gyímes Felsőlokra. Üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió munkatársait, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, remélve, hogy a mai beszélgetésünk után nagyon sokuknak megjön a kedvük, hogy ellátogassanak Gyímes Felsőlokra. Az előző kérdésre válaszom, hogy én 2016 óta vagyok Gyímes Felsőlok polgármestere. Persze ezt megelőzte még 8 év, amikor alpolgármester voltam, és onnan folytattam.
Azt hiszem, hogy ha jól visszaemlékszem, 2017-ben már el is jöttünk ide meglátogatni az újonnan megválasztott polgármestert. Na most én arra vagyok kíváncsi, hogy mit sikerült ez alatt az egy mandátum előtt ugye megvalósítani, és ha lehet, akkor szorítkozunk inkább a 2019-es esztendőre, de önre van bízva, mert ez az első belépés a vendégség műsorunkban ön számára 15 perc.
Hát egy ilyen nagy terjedelmű területen fekvő faluba, sok mellékutcával rendelkező faluba nagyon-nagyon sok munka akad mindig, ezért úgy próbáltuk a mandátum elején a dolgainkat megszervezni, hogy bizonyos fontossági sorrendeket felállítottunk, több csoportba soroltuk a fontosság szerint a megvalósításra váró munkákat, hogy így áttekinthetőbb legyen, és ne essünk abba a hibába, hogy egy káosz legyen az egész tevékenységünk. Hát elég nehéz, hogy csak 2019-es évre szorítkozzunk, már a megvalósításaink, terveink azok úgy nem egyévesek, mindig több évre lehet tervezni, és meg is valósítani. Hát én azzal kezdeném, hogy Gyímes Felsőlök egy olyan helyzetben van, hogy mivel ugye mindenki ismeri, hogy Gyímes Felsőlök úgy ismeri, hogy a patakok országa, nagyon-nagyon sok útunk van, amely mellett folyik el a kisebb-nagyobb patakocska, amely árvízkor mindig óriási nagy károkat szokott tenni. A legeslegelső dolog az volt, amikor a mandátumot elkezdtük, és már azelőtt is alpolgármesterként, hogy próbáljunk biztonságot teremteni az itt lakóknak, ezért nagyon-nagyon sokat dolgoztunk a patakmedrek szabályzásával, partvédelmek kiépítésével, hogy egy kicsivel biztonságosabb legyen. Mondhatom, mára már annyira megoldtuk a veszélyesebb helyeket, hogy az utóbbi árvízkor
már nagyon-nagyon kevés kárról, nagyon-nagyon kevés kár volt az útjainkban. Egyik fontos dolog volt a szennyvízhálózat, és még ma is az, a szennyvízhálózat kiépítése. Gyimesfelsőlokon nem volt egy olyan területünk, ahova szennyvízhálózatnak a tisztító házát fel lehetett volna építeni. Ezért próbáltunk valamilyen területet szerezni, és adott a lehetőség 2017-ben, hogy tudtunk egy 2 hektáros területet megvásárolni, ahol most már be lehetett tervezni a szennyvízcsatornának, a szennyvízhálózatnak a tisztít, központi részét, a tisztító házat. Ez az épület, ez a terület amúgy egyébre is lehetőséget adott, mivel az önkormányzatnak nem volt egy szabad területe, ahol valamilyen fejlesztéseket tudjon véghez vinni, és ezen a területen, ugye, hogy a biztonságunknak egyik fontos eleme az, hogy tűzeseteken, katasztrófa esetén be tudjunk avatkozni, hiányos volt a felszerelésünk ehhez, és 2018-ban sikerült egy, mondhatom, nagyon modern tűzoltó szertárat építeni, ami most nagyon jól kiszolgálja az itt lakó embereket, és egy fél évre rá még egy új tűzoltó, tehát nem új, de egy nagyon jó állapotban lévő tűzoltó autóval is gazdagodtunk, Tiszakécske testvér településünk támogatásával. És most mondhatom, hogy az önkéntes tűzoltó csapatunk segítségével, akiknek ezúttal is köszönetet szeretnék mondani az önzetlen munkájukért, nagyon jól el tudjuk látni ezt a feladatot. Mondhatom, hogy már sajnos voltak éles bevetéseink is, ahol úgy éreztem, hogy hát tudtak állni az önkéntes tűzoltóink. A szennyvízhálózatra visszatérve, miután megtudtuk ezt a területet vásárolni, akkor elkezdtünk tervezni. Most már abban olyan fázisban vagyunk, hogy miután elkészültek a megvalósíthatási tanulmányok, utána sikerült közbeszerzési eljárás végére járni a tervezés és kivitelezésre. Most folyik a tervezés, de egybe megvan a kivitelezőnk is, aki ezt a munkálatot majd tudja folytatni. Remélem, hogy az anyagi helyzetünk majd megengedi, hogy nagyon gyorsan tudjunk lépni, és már 2 pályázatot is leadtunk, és várjuk az eredményeket, hogy lám milyen pénzforrásokat kapunk. Persze mindig számítunk a megyei tanács segítségére. Mondhatom, hogy hál' Istennek lehet, hogy jó csillag alatt születtünk már, mindig az igényelt támogatást meg is kaptuk, néha még többet is, olyankor meglepődtem nagyon. A következő nagyobb beruházás, ami persze nem volt benne a tervünkben, utána jött a lehetőség. Elképzelés az volt, csak lehetőség nem. A gázhálózat kiépítése, a földgázhálózat kiépítése. Most ezen a nagy ívű projekten dolgozunk. A Gyimes középlokkal és egy pár Bákó megyei településsel Komenestő felfelé próbálunk egy olyan megoldást találni, hogy együtt Komenestről gázot felvezetni. Most már elég késztő munkákkal nagyon jól haladtunk, de még az első kapavágásig nagyon-nagyon sok munka van, és nagyon sok idő kell hozzá.
Mindez, amit idáig elmondott polgármester úr, azt jelenti, hogy a fiatalok látnak egy jövőt a településben, ugye csatornahálózat, vízvezetékhálózat, gázbekötési lehetőség. Szóval látják azt, hogy érdemes gyökért ereszteni a falujukban, a községükben. Tehát van egy ilyen marasztaló, fiatal munkaerő marasztaló tervük is, hogy ezen keresztül mindig eszükbe juttatja azoknak, akik még gondolkoznak, hogy maradjanak vagy menjenek.
Hát igen, én úgy látom, hogy azért gyümölcsfelsőoki fiatalok nagy része, hogyha elmegy is, hogy egy kicsit kipróbálja magát nyugaton, azért az ott szerzett tapasztalatokkal, meg anyagi forrásokkal hazajön, és itthon próbál megélni, akár kis vállalkozásokat nyitani, akár máshol elhelyezkedni, és úgy érzem, úgy látom, hogy igényük van arra, hogy itt olyanok legyenek az infrastrukturális fejlesztések, hogy jól érezzék magukat.
Mondhatjuk azt, hogy egy adott pillanatban a fán és a turizmuson kívül még más lehetőségek is vannak és lesznek a jövőben is?
A fáról azt hiszem, hogy elég keveset kell beszéljünk már, még 2017-ben is, mikor utoljára találkoztunk, akkor is még sokkal nagyobb, hát nem jövőt, de potenciált láttunk a fafeldolgozásban. Most már egyre kevesebb a fafeldolgozás, ez irányban nem igazán lehet elmozdulni. Hát a fő mozgatóerő a turizmus. Erről majd még később, erre még később visszatérek, de úgy látom, hogy ez a fő mozgató ereje, meg a szolgáltatásokba, autószerviz, automosó, azokba fadrászat, minden, ami
de ne felejtsük el a mezőgazdagságot sem, mert azért akármilyen kicsi földterületek vannak, azért kaszálók vannak, akkor már rögtön megjön a kedve az állattartásra. Etéren is tudom, hogy van, létezik farmer, kereskedés, gazdálkodás.
Igen, így van, hát akartam a folytatásban mondani, hogy az egyik még mindig az egyik fontos ágazata nálunk, és az egyik fontos megélhetési lehetőség az az állattartás és a vele járó mezőgazdasági munkák. Hál' Istennek elég sok fiatal gazda van, aki most már a lehetőségeket kihasználva, pályázatokat, korszerű gépekkel dolgozik, több állatot, főképp a húsmarhára, de ugyanúgy a tejtermelésre is nagy hangsúlyt fektettek, és jól haladnak. Ez hába is próbáltuk segíteni, és segítettük a gazdákat, mert ugye az uniós támogatásnak az egyik alapja az volt, hogy 2018 egyszer volt itt ezeket az időpontokat, mindig tolja az Európai Unió is tovább-tovább, hogy legyen meg a mezőgazdasági területekre, az önkormányzaton belül, minden egyes mezőgazdasági területre, mindegy az, hogy ki a tulajdonos, legyen meg az üzemterv. Ezeket mi 2019-re befejeztük, tehát minden egyes területnek, lehet az közbirtokossági, lehet az magánterület, lehet az önkormányzati, mindegyiknek megvan az üzemterve, el van készítve. A következő lépés pedig, ami ugyancsak uniós szabályozás, hogy a területeknek a tulajdonjogi viszonya rendezve legyen. Most már ahhoz fogják kötni a terület alapú támogatást, hogy mindenkinek a beazonosított terület, amire támogatást próbál igényelni, arra legyen rendezett tulajdon joga. Mi élve a lehetőségekkel az Országos Kataszteri Hivatal által meghirdetett szisztematikus telekkönyvezés keretén belül mi az első lépéseket, azt hiszem, hogy az egyike voltunk azoknak a községeknek Hargita megyébe, de főképp a Gyimes völgyébe, és itt a hegyvidéken, akik először léptünk, már túl vagyunk egy szerződés végrehajtásán, 1713 telekkönyvet, ingatlanra kaptunk telekkönyvet, amit a gazdáknak átadtunk, így segítve őket, már ez megsporolt egy hatalmas mennyiségű munkát nekük, de ugyanúgy anyagi vonzata is volt a pénzt is, a másik pedig élve ezzel a törvénnyel tudtunk olyan területeket tisztázni, rendbe rakni, amire nagyon nehezen, vagy másképpen egyáltalán nem tudtak volna tulajdonjogi papírt, tehát úgymond telekkönyvet kapni.
Na most két dologról szeretném, ha még beszélnénk egy kicsit, arról, hogy miért jönnek ide a turisták? Máshova is mehetnének, ahogy szoktam mondani. De gyímes felsőoknak is, tehát az egész gyímeseknek van egy vonzata, meg megmaradt az az archaikus, régi székely település arculata, ha használhatom ezt a kifejezést, mert én úgy vettem észre, hogy most is megvan az a kicsi házikó, már bocsássanak meg, hogy ennek mondtam, mert a csángók ezt kicsinyetenek, jó? És akkor megmaradt az a jószágtartó istálósa, nem tudom, minden ott úgy megvan, és mégis nagyon jól érzik benne magukat, és ezért is jönnek nagyon szívesen az emberek ide, és a másik pedig van egy csodálatos sípályájuk, és ott van a boppája, amely éjjel-nappal, esőben, hóhullásban nem számít milyen, jöhetnek ide, és élvezhetik az emberek.
Hát igen, így ahogy tetted mondani, az egyik legfontosabb, amiért a turisták ide jönnek, az a gyönyörű szép látvány, ami a Gyimes völgyén őket fogadja, de én mindig azt mondtam, nagyon sokszor összeültünk a panzió tulajdonosokkal, akik a turisztikába akartak valamilyen lépést tenni. Többször beszélgetni, mindig elmondtam, hogy azért a turizmust nem lehet csak arra korlátozni, hogy igen, van egy szép tájunk, ide jönnek a vendégek, és lesz lakás, lesz kaja biztosítva, már a vendég nem jön ide azért, hogy itt aludjon. A vendég azért jön ide, hogy itt egy jó programot találjon, ahol az egész napját, vagy több napot el tudjon tölteni. Nagyon-nagyon vonzó azok az apró kis rendezvények, amiket próbálnak a vendégfogadók biztosítani, kezdve azzal, hogy disznóvágás, kenyérsütés, bármilyen régi hagyományos munkák bemutatása, de van egy nagyobb ívű létesítményünk is, ami még azt hiszem, hogy 2017-ben akkor csak gyerekcipőben járt. Ez a Ski Gyimes sípálya meg boppája, amiről nagyon-nagyon büszkén merek beszélni, hisz ez egy olyan megvalósítás, ami a Gyimes völgyében a turistaforgalmat nagyon-nagyon fellendítette. Nagyon-nagyon fellendítette. Most 2020-ra elmondhatom, hogy két sípályával rendelkezik, ugyanúgy két felvonóval, egy csákányos, meg egy tányéros felvonóval. A sípályák hossza a két sípályái az 800 méter, a piros sípályái 700 méter, és elkészült a téli-nyári boppája. Ez egyedi itt a környéken, 1300 méter hosszú saját felvonóval, igény szerint egy vagy két személyes kocsikkal, és ami az érdekes benne, az, hogy tényleg télen-nyáron működik, és van is igény rá. Én megmondom őszintén, hogy első gondolatom az volt, mikor épült mondták téli-nyári boppája, hogy hát azért télen nem tudom mennyi igény lesz rá, hisz hideg van. Hát nem volt nekem igazam, már gondolatban sem, már most látom, hogy aki eljön sízni, az már eleve, és aki télen idejön, az eleve úgy van felkészülve, úgy van felültezve, hogy az bírja a hideget. Aki sízni jön, az mindenki a bobot is igénybe vesz. Én ajánlom mindenkinek, látogasson Gyimes felsőlukra, már ilyen élménybe nem lesz a kárhol része.
Visszaemlékszem 2017-re, mikor készítettem a teraszon az egyik interjúmat. Meg voltunk fagyva, én is, az alanyom is, aki idevalósi helybéli, És egyszer mondom neki, hogy ne haraguljon, nem lehetett volna valamit csinálni, hogy meregebben legyünk, azt mondja. Én ide valósi vagyok, de 23-24 fok van már két napja mínuszban, és azt mondja, már én is fázok. Hát fejezzük be az interjút. Most én azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy válaszolt kérdéseimre. Stúdió, zene! Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Gyimes Felsőlokról, a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió kihelyezett stúdiójából, és a következő meghívottam Borbol Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, akit külön köszöntök a mikrofonunk előtt, és mindig meg szoktam mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy válaszol meghívásunkra, mert tudom azt, hogy egy elnöknek rengeteg az bokros teendői között, rengeteg az elfoglaltsága, és szakít egy kicsi időt a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztősége számára is, mert azt szoktam mondani, hogy a vendégség az mégiscsak vendégség, és a Székelyföld Rádiója, és akkor illik, hogy mi önt mindig itten tudjuk magunk között, vagy szokták mondani. Elnök úr, egy leltárszerű a mai interjú sorozatunknak a tartalma. Hogyan áll a helyzet mindenféle szempontból az utóbbi 4 évben, vagy az utóbbi 1 évben Hargita megyében?
Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm Tóth Béla urat és a kedves munkatársát itt a megyénkben újra, és bízom benne, hogy ezt a jó szokását a Marosvásárhelyi Rádió megtartja, hogy Székelyföld hangjaként, Székelyföld hivatalos közlőnyeként tájékoztat minket, főleg egy olyan időszakban, amikor lehet, hogy be fogunk szorulni előbb-utóbb a lakásainkban, lehet, hogy otthonról kell dolgozzunk, és kitartással, de pánik nélkül kell túl haladjunk ezen az időszakon, amikor a koronavírus veszélye forog fenn. Erről most itt nem részletezném, hogy milyen intézkedéseket hozunk, de arra hívom fel a kedves rádióhallgatók figyelmét, ma 14 órakor tartunk Csíkszeredában a prefektussal és a közegészségügyi igazgatóság vezetőjével egy közös sajtótájékoztatót, és kérek mindenkit, hogy majd figyeljünk oda egymással, legyünk egymással felelős kapcsolatban, illetve úgy éljük meg ezeket a napokat. A megyei tanácsra visszatérve azt tudom mondani, hogy egy nagyon eredményes időszakon vagyunk túl. Azt gondolom, az elmúlt 3 év Hargita megye fejlődésének azokat az alapjait tudta megerősíteni, amelyekre most már lehet tovább építeni. Tehát építjük a jövőt, és 92, ha csak néhány számot mondok, 92 különböző beruházás van valamilyen szinten folyamatban, amit kell továbbvinni. Ez a fele rendben van. Habár a törvény nem ad lehetőséget, de megtaláltunk egy sor eszközt arra, akár áttételesen közvetve, hogy a munkahelyek teremtése, a befektetések idevonzása szempontjából tudjunk dolgozni. Én nagyon büszke vagyok itt a Szent Erzsébet gimnáziumra is, mert itt szakképzés zajlik. Hisszük azt, hogy a fiataljaink, ha szakképzésben részesülnek, akkor lehet itthon is meg lehet találni a jövőt, lehet jövőképet fogalmazni. Odafigyeltünk a fiatal vállalkozókra, itt is látunk egy sor lépési lehetőséget. Ipari parkok létrehozásán dolgozunk, és inkubátorházak létrehozásán a működő Székudvarhelyi mellett. Tehát a munkahelyteremtés és az ifjúság témaköre az egyik legkiemelkedőbb témakör, amit sikerült egy jó csapattal, akivel a megyei tanácsnál dolgozó, kidolgozni. De ennek könnyű dolgom van, mert a testületben is a döntések nagyjából mindig egy-két kekeckedő szavazaton kívül pozitívak, konstruktívak, nemzetiség és párthova tartozás nélkül. És nagyon jó a Hargita megyei polgármester csapat. Tehát itt én Pap Imre polgármester úrral együtt örvendek, ahogy például akár a település is fejlődik. Én gratulálok a sípálya tulajdonosának a beruházásáért, és hiszem azt, hogy itt a gyímesek azok úgymond a kicsi Svájcként egyre inkább meg fog jelenni a vendégek tekintetében. Már ma is láthatjuk, hogy nagyon sok Kárpáton túli, tehát moldvai rendszám autó jár ide. Én bízom benne, hogy mindenhonnan ez csak bővülni fog. És ahogy itt Pap Imre úrral, ugye a többi Hargita megyei polgármestere is sikerült egy nagyon jó közös elképzelések sokaságát felvázolnunk. Nagyon büszke vagyok az útjainkra, amelyek épülnek. 13 ponton kötjük össze magunkat újra a szomszédos megyékkel. Péter Ferenc megyei tanács elnöknek, illetve aki tudom, hogy fog indulni újra, külön gratulálok, hogy ezt felvállalta. Maros megyével 6 ponton építünk utat. Hargita és Maros megye olyan szorosan össze lesz fonva, hogy nem is fogják tudni a kedves utazók, hogy egyik megyéből átmentek a másikba, és azt gondolom, hogy Székelyföldnek ez a lényege, hogy érezzük minden otthon magunkat, és jól tudjunk közlekedni, legyen vendéglátás, legyen gazdasági élet, a rokoni kapcsolatok újra alakuljanak ki, a fiúk tudjanak menni a szomszéd faluba hegyen túl udvarolni, alakuljanak családok, nem imás lenne a legfontosabb dolog. És azon kívül több száz kilométer útnak a felújítását végezzük a megyén belül. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az iskoláinkra, és kiemelt az egészségügy. Most ugye pont egy olyan időszakot élünk, amikor a kórházaink vizsgáznak. Hát mi a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházat szeretnénk klinikai szintre fejleszteni, pont azért semmi érsekenet elmenni, és úgy érezzük, hogy ezt meg tudjuk csinálni az elkövetkező 6 évben. És hát a biztonság, az megint ugye, akár ez a vírustámadás mentén is, de ahogy mondta itt a polgármester úr, nagyon büszkék vagyunk Hargita megyében a tűzoltóinkra, 57 csapat ott van, elsőnek van ott mindig. Elsők az önkéntes tűzoltók, és legtöbbször meg is oldják a problémát, és nem csak a tűzoltók, hanem a hegyi mentőink, hogyha a biztonságról beszélgetünk. De együtt gondolkozunk a hivatalokkal arról is, hogy a településen belül biztonság legyen olyan szempontból levédve minden település, hogy a lopások, a rablások, az erőszakos cselekmények száma csökkenjen. Oda kell figyeljünk az erdeinkre, és oda kell figyeljünk a határainkra. És tényleg azt mondani a kedves rádióhallgatóinknak, hogy mennek a pereink például az Úzvölgye és a Békásszoros szempontjából is tovább. És az is egy biztonság, hogy tudjuk a határainkat biztonságban, tudjuk a szimbólumainkat biztonságban, és a pereink is jó irányban haladnak, és a lakosság is azt kell érezze, hogy tudunk egymásra ügyelni. Szinte azt tudnám mondani, hogy a különböző civil társadalmi programjaink, az egyházakkal együttmunkálkodás, a különböző európai uniós pályázataink mind-mind azt hozzák, hogy egy erős megyei tanácsról beszélhetünk Hargita megyében. Máskülönben nem olyan rég készítettünk egy közvéleménykutatást egy másfél hónapja, és a bizalmi indexe a megyei tanácsunknak nagyon nagyra megnőtt, tehát 77%-os Hargita megyében, míg a utánunk jövő politikai intézmény típusnál 44%. Tehát én ezt meg szeretném köszönni a kedves rádióhallgatóknak, és azt gondolom, hogy a párbeszéd volt az, ami az elmúlt 4 évben az alázat, a nyitottság, ami mentén tudtunk közösen dolgozni, és ezért is én azt tudom mondani, hogy jó eredménnyel zárjuk ezt az évet. Nagyon örvendek annak, hogy az udvarhelyszéki településeken hathatósan ott tudtunk lenni, de nem csak ott, hanem a gyergyóiakon is, és a csíki településeken is. Tehát a kisfalvak problémájától egészen az erdők kérdésköréhez, ugye mi legutóbb egy kihívás, a széldöntések, egy sor-sor területen tudunk együtt gondolkozni.
Köszönöm eddig, de folytatjuk is, hanem a kérdésem az volna, hogy medve téren sikerült-e előbbre lépni, most már határozottabban, mert már úgy érzem, hogy csak kéne legyen valami.
Igen, ez egy olyan témakör, amit a megyei tanácsunk, ha bár nem hatásköre, feltette az asztalra. Sokan nevettek, Nem sokan, de jó néhányan. Azok ma már mind másképp gondolkodnak. Akár politikus kollégák is, hogy a megyei tanács mély foglalkozik a medve kérdéskel. Van elég bajunk, foglalkozunk az utakkal. Aztán nem. Ez egy biztonsági kérdés. Illetve egy lehetőség. Tehát a medvéről úgy beszélünk sokszor, mint egy probléma. Miközben a medve, hogy itt van, az egy áldás. És csak az a baj, hogy ha rosszul kezeli ez Bukarest, akkor egyelőre átok itt az itt élő emberek számára. Itt felsőlokon is rengeteg támadás volt, főleg a patakok felső részében. És sikerült elérni, sikerült meggyőzni Brüsszelt, sikerült elérni Bukarestben is, hogy legyen változás. Itt én köszönöm az RMDS parlamenti csoportjainak is, hogy ezt felvállalták. Van most már törvény módosítva. Sajnos, ahogy szokott lenni, a törvény módosításhoz még a szükséges minisztériumi végrehajtási rendeletek hiányoznak, de én nem adom fel, nem adjuk fel ezt a kérdést. Az a célunk, hogy úgy rendezzük, hogy a medve előny legyen, a medve egy szimbólum, egy identitást erősítő teremtmény, a természeti sokszínűségünknek a királya, szépsége, és a turizmus a vendéglátásnak legyen, illetve a támogatásoknak egyik nagyon fontos forrása.
Köszönöm szépen, stúdió zene. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat a Marosvásárhelyi stúdió kihelyezett stúdiójából, és pedig mi továbbra is Gyíves Felsőlokon vagyunk, amint tudják önök is, a meghívottam Ambrus István, a Szent Erzsébet gimnázium tanára. Nem merem mondani, hogy milyen tanár, mert még sok mindent el kell mondjon arról, hogy mivel is foglalkozik tulajdonképpen. Én csak ennyit tudok, hogy tanár. Parancsoljon!
Jó napot kívánok! Hát én a Szent Erzsébet Liceum történelem tanára vagyok, viszont 2007-től aligazgatója voltam az intézménynek, és ezért aztán sokan mondják ma is nekem, hogy igazgató úr, aligazgató úr. Én viccesen azt szoktam mondani erre, hogy nyugodtan hívjatok tanárnak, mert arra rászenvedtem. A kinevezéseket aligazgatóságra azt úgy kaptam, viszont meggyőződésem, hogy tanárként is lehet a közösség javára dolgozni, lehet többet tenni, mint leadni egy történelemórát, tehát a közösséget így is lehet formálni, és én ebben a szerepkörömben is tökéletesen jól érzem magamat. Tehát 2000-ben kezdtem el tanítani a Szent Erzsébet Liceumban. Idén ez az iskola 25 éves.
És te tartsa meg!
Köszönjük szépen! És úgy gondolom, hogy ez a 25 év igazolta az intézményt is, és igazolta Berszán Lajos pap bácsit is, mert azért a 25 év alatt elég sok diákunk végzett, most már mondhatni egyetemi tanártól becsületes családapáig az élet minden területén van végzett diákunk. Aki tanulni akart, tudott tanulni itthon. Én azért szeretem ezt az iskolát, mert itthon van. Biztonságos környezetben van, családias környezetben van. Úgy próbáljuk, hogy a hagyományokra, gyökeretre építve próbáljunk szárnyat adni a diákjainknak. Na most a képzés az elméleti osztály van, 9-12. Osztályban kettő, egy teológia osztály és egy természettudományok osztálya, és 2014 óta bevezettük a szakképzést agroturisztikai szakoktatással, hát támaszkodva azokra, amik az előbb elhangzottak, hogy a Gyimes völgyében azért a turizmus és a mezőgazdaság az egyik most kezd hangsúlyos lenni, a másik pedig már nagyon régóta hangsúlyos, Na most ennek a szakoktatásnak az lenne a célja, hogy a kettőt próbáljuk ötvözni, és próbáljunk megélni belőle. Bennem nagyon megragadt a Debreceni Egyetem rektorának, dr. Komlós Istvánnak egy mondat, amikor beszélgettünk a szakoktatásról, azt mondta, hogy becsüljétek meg a szakiskolásokat, mert ők lesznek a társadalom alapja. Ők lesznek azok, akiknek mélyebb gyökerei vannak, ők lesznek azok, akik itthon maradnak, és akiknek a gyermekeit ti fogjátok majd tanítani. Tehát én ezért dolgozom azon, hogy a szakképzést fejlesszük. Látjuk azt, hogy minden diákunkból nem lesz doktor, de becsületes munkás kezekre is nagy szükség van, úgy veszem észre.
Tanár úr, én nem is tudok szóhoz jutni, de azt még mondja el nekem, hogy 2019-ben hány érettségiző diákjuk volt?
2019-ben 28 érettségiző diákunk volt.
Egyetemre mentek, itthon maradtak, vagy elmentek szerencsét próbálni, ugye? De aztán majd visszajönnek, reméljük.
Sokan közülük vannak szerencsepróbáláson nyugaton, viszont jó páron mentek egyetemre. Van, aki itthon megpróbál megélni, még egyelőre a szülei szárnya alatt, tehát mindenhol vannak. Ahogy máshonnan is elmennek, tőlünk is elmennek. Ahogy polgármester úr említette, talán ide jobban hazavágyódnak. Tehát már megjelentek azok a házak, amit azok a fiatalok építettek külföldön szerzett pénzből, akik dolgoztak ott kint jó pár évet. Itt a határkőjén azt szoktam mondani az, hogy ki hova fogja iratni óvodába a gyerekét. Na, ezen dolgozunk, hogy legyenek meg azok a feltételek itthon is, hogy legyen érdemes itthon óvodába iratni a gyereket, legyen érdemes hazajönni, mert meggyőződésem, hogy itt is meg lehet élni.
Feltételezem, hogy nagyon sokan hallgatják a Marosvásárhelyi Rádiót itt Gyímes Felsőlokon, hiszen azt mondották nekem, hogy egyik legjobban hallgatható magyar nyelvű adás itt Gyímes Felsőlokon. És engem ez olyan, hogy mondjam, büszkeséggel töltött el, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy a 62 éves rádió azért megérdemli ezt, hogy hallgassák, mert ahogy szoktuk mondani, rólunk szól, és értünk van. És ezért szólalt meg a Székelyföld. Na, hát ezt köszönöm szépen, stúdió, zene! Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják, mi itt vagyunk Gyímes Felsőlokon, és hát a kérdésem a következő, mind a két politikushoz, ha használhatom ezt a kifejezést, a polgármesterhez és az elnök úrhoz, hogy na, jönnek a választások. Most így fogom mondani. Borbély Csaba elnök úrral, mi a helyzet, ami a választásokat illeti? Lépe előre, megmaradunk. Hogyan készül? Van-e kampány?
Az az igazság, hogy készültünk nagyon, és haladtunk előre, de ez a mostani vírus járvány felülírja a választásokat, felülírja a kampányt. Az is lehet, hogy valamikor késve vagy eltolva lesz a helyhatósági választás. Úgyhogy nekem most első szempontom és a tevékenységem 90%-át ez a témakör fedi le, és erre próbálok odafigyelni. De azért válaszolnék a kérdésre is, hisz valamikor az év folyamán kell legyen helyhatósági választás. Számomra megtisztelő, hogy a települések 80%-a támogatta az újraindulásomat, mint megyei tanácselnök. Tehát a Hargita megyei települések 80%-a, közel 80%-a támogatja az újraindulásomat. Csak van egy ilyen kicsi faramúci helyzet, hogy van egy szabályzatunk az RMDSZ-en belül, amit be kell tartani, valaki jelölt lehessen, és abban az van előírva, hogy mindhárom térségből kell legyen legalább 15%-nyi település részéről támogatás. Ebben a pillanatban megvan az összes udvarhelyszék, illetve egyet kívül a csíki települések támogatása. Sajnos ma nem mondhatjuk el, hogy a Hargita megyei RMDSZ-nek van megyei tanácselnök jelöltje, mert nem tudom egyre teljesíteni a feltételt, hisz nem értem én sem, hogy miért, de úgy értem, ha jól értettem, a Gyergyó területi RMDSZ elnök részéről volt egy utasítás, hogy ne adjanak ki számomra támogató levelet a helyi szervezetek. Én bízom benne, hogy ezt a döntést újra gondolják, és legalábbis döntésre fog kerülni Gyergyóban is, hisz én Gyergyóban születtem, ott nevelkedtem, 26 éves korom óta költöztem be Csíkban, és én szeretném azt, hogy ne a 80%, hanem a 100%-nak a bizalmával tudjunk részt venni ebben a versenyben, mert a megyét a szolidaritás jegyében építjük, és ahogy tettük eddig is, mindhárom térségnek, én azt gondolom a fejlődésért tudok tenni, tudunk tenni, van csapat, és tudunk építkezni.
Személy szerint én megígérem, hogy szurkolok önnek, és a kedves hallgatók meg döntésre várhatnak, vagy állhatnak, vagy azt csinálnak, amit jónak látnak. Polgármester úr, tehát Pap Imre polgármester a következő ebben a témában. Készülünk a választásra. Nos, ön egy kampányt már betöltött, ahogy szokták mondani, a 4 év mindjárt lejár. Mi a helyzet önnél?
Nem titok az, hogy szeretném 2020-24 között is folytatni a munkát polgármesterként. Azt hiszem, bizonyos értelemben ez kötelességem is. Elkezdtünk egy rakás nagyívű beruházást, nem szabad ezeket félúton megszakítani. Úgy érzem, hogy van tapasztalatom, van erőm ahhoz, hogy ezeket folytassam, van egy jó csapatom, akivel együtt tudtam dolgozni, és Gyimesfelsőlokon egy jó közösség, tevékeny lakósok, akikkel együtt ezeket meg tudjuk valósítani. Tehát úgy gondolom, hogy ez ma már nem is kérdés, hogy fogom jelöltetni magamot. Ahogy az elnök úr is mondta, most a kampányról nagyon nem tudunk nyilatkozni, már egy kicsit megtorpattunk félúton, nem tudjuk még az időpontot se, hogy mikor lesz a választás, de azon dolgozunk, hogy egy olyan tervekkel tudjunk a közösség elé állni, amivel bizonyítsuk azt, hogy érdemes, hogy tovább folytassuk a munkánkat.
Még van egy kicsi hátra, én azt mondom, hogy búcsúzzunk el a hallgatóktól.
Igen, hát köszönöm szépen, hogy itt voltak. Az az igazság, hogy az egy óra mikor elmondták, hogy egy órát tart a műsor, nagyon hosszúnak tűnt, de most úgy érzem, hogy nagyon-nagyon rövid volt, 2-3 óra alatt se lehetett volna, nem lehetett volna azokat, amiket szerettünk volna kedves hallgatók felé közölni, nem lett volna idő rá, hogy elmondjuk. Most azért nagy tisztelettel át szeretnék adni a Marosvásárhelyi Rádió munkatársainak egy-egy emléklapot. Először is Tóth Béla szerkesztő riporternek szeretném átadni az emléklapot, hogy a 62 éves Marosvásárhelyi Rádió Vendégség című műsora eljött Gyimes Felső Lokra. Köszönjük szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm, és ez az elismerő oklevél, ez az emléklap elsősorban a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádiónak illik, mert 62 éve képvisel bennünket az éter hullámain. Polgármester úr, köszönöm szépen!
A másikat pedig a hangmérnökünknek, aki nagyon nagy professzionalizmussal állította be itt a berendezéseket, a hiányosságokat pótolta, mert ugye nem olyan mindegy nagyvárosban, hogy minden internet, minden olyan jó minőségű, de úgy gondolom, hogy egy jó minőségű közvetítés folyt. Váli Borsz hangmérnöknek szeretném átadni az emléklapot. Köszönjük szépen a munkáját!
Kedves hallgatóink, adásidőnk lassan leárt, hallgatóink nevében is megköszönjük házigazdánknak, Pap Imrének, Gyímes Felső Lok polgármesterének, hogy fogadott bennünket és válaszolt kérdéseinkre, Borbój Csabának, a Hargita megyei tanács elnökének, illetve Ambrus István tanárúrnak, a Szent Erzsébet gimnázium volt aligazgatójának, történelem tanárnak, hogy elfogadta meghívásunkat. A műsor szerkesztője és vezetője Tóth Béla, a munkatársak nevében is Válisz Borz és ifjú Borbé Zoltán nevében is megköszöni, hogy most is velünk rádióztak. A műsorunkat a Gyímes elment a hangom, a Gyímes Felsőloki polgármesteri hivatal támogatta. Stúdió, zene,